11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalt állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Egyeztetést kezdeményez az oktatási miniszterrel a közszolgálati egyetem az ottani tanárképzés tervezett megszüntetése miatt. Az intézmény a Telex megkeresésére azt közölte, hogy a jövő héten lehet tárgyalás, miután az egyetem felelősséget visel valamennyi oktatója, hallgatója és munkatársa iránt. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Facebookon azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Gyakori az online gyermekbántalmazás a V4 országokban, derült ki a Republikon intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte.
Az időjárásról.
Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. zsoltárunk első versét. A 25. zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Thank you. Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verssel kezdődően a fejezet és a levél végéig, a 27. versig. Amíg az igét felolvasom, kérlek benneteket, hogy kényelmesen foglaljátok el a helyeteket. Még egyszer mondom tehát előttetek, hogy az igék, amelyeket hallotok, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 16. fejezetben vannak megírva, a 17. verstől kezdődően, a 27. versig a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszemű szíveket. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szoszipárkos. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erastos, a város számvevője, és Quartus testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a próféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje a mi szívünkben megfogalhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak szavakat keres és talál arra, hogy hozzád folyamodjon, hanem a mi lelkünk mindazzal a sokféle érzéssel, mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket hordozunk, most föltárulásban van. Urunk Istenünk, add, hogy a mi lelkeink őszintén és tisztán mutathassák magukat te neked. Urunk, azért fohászkodunk, hogy ahol még lakatok és zárak vannak, ahol még barikádok vannak, ahol még visszahúzódás van, vagy ahol elutasítás van, ott végre jöjjön el a világosságnak az ideje, ami átvilágít mindeneket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életeket, ahol a gonosznak, a sátánnak a lánca leoldódott. Köszönjük Istenünk azokat az életeket, ahol a te világosságod lehet az egyedüli, ami utat mutat, ami zsinór mérték, amit követni tudunk. Istenünk, fohászkodunk, hogy a te ígéd világossága, ami gyülekezetünkben, ebben a városban, Magyarországon és a világon minél több helyre eljuthasson, és minél több sötét zúgot átvilágíthasson. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott, ami belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek, akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát az életet, azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak, akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az igének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunk, add, hogy az ige elevenné lehessen. Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, add tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Úrunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Úrunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket, védj körül a te angyalaiddal, védj körül bennünket a te megőrző irgalmaddal, hogy mi keresztények, reformátusok hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az igehirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az igehirdetés meghallgatására, ami így kezdődik: Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül. Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alapigéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből, olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből, a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mi módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során, az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy? Túlzott elvárás? Az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tisztelten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, ugye egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki, amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni, hogy Krisztusért lángoló ember szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, akik közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. Készíti már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr? Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja, hogy ha az evangélium valahol megszólal, hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vöröstenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vöröstenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembe helyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása közepette alakulhatott ki valamiféle vita, de pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben mikor lesz maradéktalan egyetértés? Amikor mindenről ugyanazt tudjuk gondolni. Tehát mindenben egy irányba tudunk lépni. Amikor a különböző szálak szépen egybe tudnak fonódni. És nem széthúzás, hanem egybetartás lesz jellemző ránk. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy arra hívja fel a figyelmet Pál apostol, hogy tudja elerőtleníteni a gyülekezetet az, hogyha ott széthúzás van. Hogyha ott másnak is teret adnak, mint a Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezünk ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kellünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, ha ketten vannak, akik egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyet értésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés alakul ki egy közösségbe? mit javasol? Ugye azt mondja, hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségbe. Volt egy római hadvezér, Fábius, aki amikor a híres Hannibállal kellett megmérkőznie, akkor nagyon sokáig gondolkozott azon, hogy vajon hogy tudja azt a hadvezért megverni, akinek világhíre van, akit még másnak nem annyira sikerült sarokba kényszeríteni, sarokba állítania, és ugye a sok töprengés alatt ugye ezt tudta kieszelni ő maga is, mint amit Pál apostol javasol a római gyülekezetnek, hogy jó taktika ez, hogyha a frontális harcot, a szemtől szemben való harcot elkerüli. Tehát ő maga is ezt alkalmazta Hannibállal szembe, és ez vezetett a győzelemhez. Nem gyávaságból, nem gyengeségből tért ki, és mindenkül se gyávaságból vagy gyengeségből kell kitérnünk egy ilyen vita vagy harc elől, hanem sokkal inkább nekünk magunknak bölcsnek kell lennünk. Egyfajta isteni bölcsességgel kell tudnunk ezekből a helyzetekből kitérni. Tehát ahogy ez a háborús felek között is egy jó taktika lehet, nem csak Fábius Maximus volt, aki ezt használta Hannibállal szembe, volt több hadvezér, akik a kitérésnek a had műveletét alkalmazták sikerrel. A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez, hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy ahelyett, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, ahelyett, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen, semmiképpen nem merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valami felett, ahelyett, hogy elvisszük a hangsúlyt a gyülekezetnek és a személyes életünknek a bizonyságtételéről, tehát ehelyett a Krisztusnak kell mindenben megmutatkoznia. Nem a Krisztus a pótlék, vagy az, ami kitölti az üres időt, hanem ez a fő műsoridő, a Krisztus. A gyülekezetben mindenképpen. És a legjobb, hogyha az életünkben is ez lesz a fő műsoridő, Krisztus, és nem más. Tehát Pál a levél végén, miután hosszan küldi az üdvözleteket, azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetbe, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd, milyen nagyszerű szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy Istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajótörés szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a kígyómarást, elcsodálkoznak, hogy ezek istenek? Nem. Ők nem istenek. Ők emberek. De nekik van egy hatalmas Istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy Istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy Istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jót tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki. Hanem utassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a tőled való vezetettségért, hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Ununk Istenünket, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Ununk Istenünket, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó Atyánk, hisszük azt, hogy Te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a Te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közbe, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó Atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a Te szent ígédben. Urunk Istenünket, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap, az Isten tiszteleti időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket Te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó Atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a Te ígédet. Add Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a Te ígédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk, hogy másképp valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis Urunk, add, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire Te tanítottál bennünket. Istenünk, jó Atyánk, gyülekezetünkben oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyásszal. Urunk Istenünk, hétről hétre oda rendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk, és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy ez valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás. Téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó Atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szerettüket hazahívtad. Urunk Istenünk, Te tudod megtámogatni a gyászban lévőket. Te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy Te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója. Te tudj az ő számukra
valódi reménységet nyújtani. Hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Menj, édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk ad, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Ad Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk ad, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzátartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, ad Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat,